Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi urunk, Jézus Krisztustól. Dávid imádságával köszöntöm a berni gyülekezetet. Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engem, Uram, igaz Isten. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki Atya, Fiú és Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Az élő Isten igéjét olvasom, amelynek alapján szent lelkének segítségével az ő üzenetét kívánom hirdetni előttetek, úgy, ahogy ez a korintusbeliekhez írott második levél 12. fejezetében található megírva, itt is a 6-tól a 10. versig terjedő szakaszban. Tehát a második korintusi levél 12. fejezetéből a 6-tól a 10. versig terjedő szakaszból szól hozzánk Isten igéje, amit kérem, hogyha erőnk és egészségünk megengedi, akkor fennállva hallgassunk. Ha dicsekedni akarnék, nem lennék esztelen, mert igazságot mondanék, de mérséglem magamat, írja Pál apostol, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit tőlem hall. Még a kinyilatkoztatások különleges nagysága miatt sem. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, tövis adatott a testembe. A sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék az eltőlem, de ő ezt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Eddig az írott ige. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, jó egy hónappal ezelőtt, amikor a most már lekonfirmált ezévi konfirmandus osztályommal a konfirmációs istentiszteletre készültünk, egészen pontosan még azelőtt valamilyen témában, idéztem egy rövid imádságot, ami számomra meglepő módon nem számítottam rá, hogy ilyen hatása lesz ezekre a 15-16 éves fiúkra és lányokra. Nagyon-nagyon megragadta kivétel nélkül mindegyik őjüket. Tudtam, hogy az imádság, amit én idéztem, az egy megrövidített változat. Előkerestem a hosszabb változatot, az sem hosszú. A kezükbe adtam, beszélgettünk, és ez egy igazi felfedezés volt mindannyiunk számára. Számomra is. Én ismertem az imádságot már régebbről, de különösebben nem jelentett semmit számomra. Eddig a konfirmációig. És most annyira tele van a szívem, és a fejem, és az egész életem ezzel az imádsággal, hogy a testvérek majd meglátják az Új Levél című újságunkba a vezércikket is erről írtam, és ezt az imádságot szeretném most megosztani önökkel. Számomra a meglepetésnek egy kis része ez, hogy ennek az imádságnak úgy mostanában születésnapja van, 80 évvel ezelőtt. 1943-ban került publikációra az Amerikai Egyesült Államokban. A szerzője ismert, egy Reinhold Niebuhr nevű teológia professzor. Ő az 1800-as évek legvégén született, gazdasági válság idején volt kisgyermek. Az Amerikai Egyesült Államoknak akkor több válsága jött egyik a másik után. egy ilyen válságban nőtt fel, a nagy gazdasági válságot detroiti lelkészként érte meg, látta az acél és az autóipar minden nyomorúságát. Amikor imádságát publikálta 1943-ban, akkor már teológiai professzor volt New Yorkban. 50 felé járt. Éveken keresztül fogalmazta ezt a nem túl hosszú imádságot, hogy a legpontosabb szavakat találja meg. Legszívesebben angolul olvasnám föl éppen ezért, amit viszont nem teszek meg. Hosszasan kerestem interneten itt-ott magyar nyelvű fordítást, de nem találtam semmi olyasmit, ami ne lett volna katasztrofális. Éppen ezért a saját fordításomban adom ezt önöknek tovább. Istenem, ajándékozz nekem megnyugvást, hogy elfogadhassam azt, amit nem tudok megváltoztatni. Bátorságot, hogy megváltoztassam azt, amit tudok. És bölcsességet, hogy megkülönböztethessem a kettőt. A mában élni, élvezni a pillanat örömét, a nehézséget a békességhez vezető útnak tekinteni. Elfogadni, ahogy Jézus tette ezt a bűnös világot úgy, amilyen, nem úgy, ahogy szeretném, hogy legyen. Bízni, hogy mindent jól teszel majd, ha engedek akaratodnak. Hogy aránylag boldog lehessek ebben az életben, és túláradóan, örökké boldog veled a következőben. Eddig tart ez az imádság. Látom, hogy az eleje egyikőjüknek, másikőjüknek ismerős volt. Azt a részt, amik még megnyugvásért, bátorságért és bölcsességért imádkozunk, imádkozzák például az anonim alkoholisták. Nagyon sok más önsegítő, önsegélyező csoport is imádkozza ezt. Akár irodák falán is meg lehet találni motivációs szövegként, nem hívő emberek irodájában is. A hátralévő része az már keresztyénibb, sokkal explicit, sokkal nyilvánvalóbb módon keresztyénibb, az kevesebb helyen is jelenik már meg. Így megrövidített, megvágott formában a svájci református énekeskönyvben is imádságként benne van, sajnos a hosszabb, a hátralévő része ott se került bele. Háborús imádság ez. Talán nem kell mondanom 1943-mal. Valamikor 1941-42-ben ezekben az években került fogalmazásra. A fronttól, a szétbombázott városoktól, biztonságos távolban, New Yorkban, de a háború letagadhatatlan közelségében. Nem volt olyan család, ahol ne lett volna valaki a fronton, akiért ne aggódott volna valaki. Egyre több volt az Amerikai Egyesült Államokban is az olyan család, akiknek halottja volt. És ezek a halottak 20 éves, fiatal, elős férfiak voltak. A háború jelen volt akkor is, hogyha nem hullottak bombák, és nem lőtte senki New Yorkot. 2023, 80 évvel később, szintén egy háborús év, itt nekünk Európában. Talán ezért is maradt aktuális ez az imádság. Istenem, ajándékozz meg nekem megnyugvást, hogy elfogadhassam azt, amit nem tudok megváltoztatni. Nem tudom, hogy háborús generációnak kell-e lenni ahhoz, hogy az ember elfogadja, vannak dolgok, amiket nem tudok megváltoztatni. Amilyen magától értetődőnek tűnik ez, olyan sok helyen kerül ismét és ismét kihívásra ez az állítás. Nem kell ehhez keresztény embernek lenni. Hányszor hallottuk már mi magunk is. Minden lehetséges, csak akarni kell. Aztán bizonyos keresztény körökben, ilyenkor talán Jézus Krisztust idézik, aki a gyermekéért aggódó apának mondta, minden lehetséges annak, aki hisz. Hogyha tehát mi úgy érezzük, hogy az életünkben olyan dolgok vannak, amiket nem tudunk megváltoztatni, akkor a hitünkkel van baj, teljesen nyilvánvaló módon. Hívő ember számára nincs olyan, amit ne lehetne megváltoztatni. Nos, a hitről ebben az összefüggésben szólok még egy-néhány szót. De hadd hozzak egy példát, amire azt hiszem, hogy nagyon-nagyon-nagyon nehéz ellenpéldát hozni. Egy olyan dolgot, ami híres, hírhett arról, hogy nem lehet megváltoztatni. Ez a múltunk, kedves testvér. Ez az, amit tegnap előtt, 20-30 évvel ezelőtt tettünk és kimondtunk. Amit kimondtunk, az kimondásra került, és ezen már nem tudunk változtatni. Amit tettünk, az megtörtént, azt megtettük, és ezt nem tudjuk visszacsinálni. Jó esetben, Isten kegyelméből, ennek a következményeivel tudunk valamit csinálni. De amit megtettük, azt megtettünk. Amit kimondtunk, az kimondásra került. Amit elszalasztottunk, azt elmulasztottuk. És éppen a múlt az, amit talán a legtöbbünk, ha tehetné, szeretne megváltoztatni. Talán a múlt az, ami a legtöbbünk szívéből ellopja a megnyugvás lehetőségét. Ami nyugtalanná tesz bennünket. Nos, ezt a múlt felett érzett nyugtalanságot, ezt nevezik bűntudatnak, lelkiismeret furdalásnak, szégyennek. Több neve is van. De akármennyire is akarjuk, a múlt megváltoztathatatlan. Bármennyire is szeretnénk még beszélni ezzel vagy azzal a személlyel. Ha elszalasztottuk az utolsó alkalmat, amikor még szólhattunk hozzá, ha eltemettük, nem beszélhetünk többé vele. Hogy ez mennyire kínzó nyugtalanságot jelenthet, ez mutatja azt, hogy még mindig, vagy éppen újra, milyen sokan fordulnak okkultizmushoz pontosan azért, mert ők még beszélni szeretnének. Az elhunyt édesanyával, édesapával, férjel, gyermekkel. Mert nekik még lenne mondani valójuk, de visszamenni már nem lehet. Megragadni az elszalasztott alkalmat. Kedves testvérek, az a megnyugvás, amiről ez az imádság szól, ez bibliai szemszögből nézve szorosan, sőt, elválaszthatatlanul összefügg éppen a hittel és a hitből fakadó engedelmességgel. A hitből fakadó engedelmesség legragyogóbb az új szövetség számára mindent és mindenkit felülmúló példája maga Jézus Krisztus, aki engedelmes volt a halálig, mégpedig a kereszt halálig, írja a zsidókhoz írt levél. Az ő engedelmességének a csúcspontja, ezzel együtt az én szememben nem maga a kereszt halál, hanem az a pillanat, amikor ott a Gecsemáné kertjében igent mond Isten tervére. Abbá, atyám, olvassuk Márk evangélium a végén, minden lehetséges neked. Nincs olyan, amit te ne tudnál megváltoztatni. Vedd el tőlem ezt a poharat. Mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te. Így hangzik a jól ismert imádság. Az igehirdetési alapigeként felolvasott korintusi levélbeli textusban Pál apostol ugyanígy áll. Egy számára meg nem változtatható dolog előtt. Biztosan hallották a testvérek már sokszor, a legelterjedtebb interpretációja, magyarázata ennek a szövegnek az, hogy itt valami krónikus betegségről van szó, valami, ami Pál apostolt nagyon-nagyon-nagyon-nagyon zavarta. A sátán angyalának megadatott, hogy gyötörjön engem, így írja le azt, amivel dolga volt. Tövis szúrta át, döfte át a testemet, így írja le azt, amivel dolga volt. Nem csoda, hogy újra meg újra nekiáll, Isten elé borul, kiönti szívét, és könyörög, hogy vegye el, elég, nem akarok ezzel élni, nem tudok ezzel élni. Amikor a korintusbelieknek ír, akkor már megtörtént a szívében a döntés, akkor már megkapta Isten válaszát. Elég neked az én kegyelmem. Nem, én nem gyógyítalak meg ebből. Elég neked az én kegyelmem. Mert az én erőm azáltal lesz letagadhatatlan és nyilvánvaló, és mindent betöltő, hogy a te gyengeségedet tölti ki. Háromszor kértem az Istent, hogy vegye el, írja Pál apostol, de nem négyszer, nem ötször, nem hatszor. Ha egyszer Isten azt mondta, ezt én nem kívánom megváltoztatni a te életedben, akkor nem imádkozom változásért. Ezt jelenti, Istenem, ajándékoz nekem megnyugvást, hogy elfogadhassam azt, amit nem tudok megváltoztatni. Kedves testvérek, ezen a ponton itt egy sötét és veszélyes irányba el lehet csúszni, amit fanatizmusnak, fatalizmusnak nevezünk. Fatalizmus a szó, amit keresek. A fatalizmus számára az, amit Isten tesz, az, amit Isten tervez, az, amit Isten gondol, az magától értetődő módon ember számára megváltoztathatatlan. De a fatalizmus egy nagyon sötét hely. Isten csinál, amit akar, senki nem tehet semmit sem ellene. Nekem nincs más lehetőségem, mint hogy hagyom, hogy csinálja. Mit tehetnék ellene? Hadd mondjam azt, hogy a Bibliában is találhatóak időnként nagyon fatalisztikus kijelentések. Jobb könyvének bizonyos szakaszai. Jobb szenvedésének legnagyobb mélységében időnként kimondta, hogy ha Isten valamit eltervez, kinek van hatalma arra, hogy megakadályozza? Kinek van hatalma arra, hogy számon kérje tőle, hogy te most mégiscsak mit művelsz itt? Jézus azonban nem volt fatalista. Az a megnyugvás, amivel mi elfogadhatjuk azt, amit nem tudunk megváltoztatni, azért megváltoztathatatlan ez, mert Isten úgy döntött, hogy ő most nem változtatja meg. Pál apostol nem fatalista, amikor ő elfogadja azt, amire Jézus Krisztus azt mondja, ezt én nem akarom megváltoztatni a te életedben, ez nem az, mit tehetnék most. Isten csinál, amit akar, ő az erősebb, ő a nagyobb. Nekem nincs más lehetőségem. Ez az elfogadás mindkét esetben, Pálnál is, Jézusnál is, egy teljes szívvel kimondott igen arra, amit Isten számukra tervez. Ez nem csak azt jelenti, mint egy oszlophoz kikötött kutya, amit most üt el a kamion, elszaladni nem tudok, becsukom a szememet, kész. Ez azt jelenti, amit te velem tervezel, ez nem lett volna az én választásom. Ezt tudjuk mind a ketten. de mert ez a te akaratod. Én teljes szívemmel azt mondom, igen, csináljuk így. Ezért a megnyugvásért imádkozik Níb úr, és vele együtt mindenki, aki ezt az imádságot szívében, szájában hordozza. Istenem, ajándékozz nekem megnyugvást, hogy elfogadhassam azt, amit nem tudok megváltoztatni. Adj nekem belső erőt ahhoz, hogy igent tudjak mondani rá. A hit ugyanis nem egyszerűen erőforrás. Korlátlan hozzáférés Isten erejéhez, és aztán ezzel az erővel pedig azt csinálok, amit akarok. A hit az hozzáférés Isten korlátlan erejéhez és határtalan lehetőségeihez, azért, hogy betöltsem azt, amit ő akar. Amikor ezzel a belső megnyugvással elfogadok dolgokat számomra megváltoztathatatlannak, akkor én nem azt mondom, hogy Istennek nincs hatalma megváltoztatni őket. Akkor én ezzel csak azt mondom, hogy én úgy értettem meg az ő akaratát, hogy ez itt és most nem fog megváltozni. És én erre igent mondok. De ennek van egy másik oldala is. De ehhez kell a bátorság. Meg a bölcsesség. A hit. Igent mondani Isten akaratára. És hogyha ő azt mondja, hogy ez vagy az megváltoztatható, és én kész vagyok, én azon munkálkodom, hogy megváltoztassam, akkor mondjon bárki bármit erről a dologról, bárki állítsa róla, ez megváltoztathatatlan, felejtsd el, azt úgy kell elfogadod, ahogy van. Akkor a mi elhívásunk az elkezdeni megváltoztatni. Megváltoztatni azt, amit a világ megváltoztathatatlannak tart. Isten erejével, az ő lehetőségeivel. Egyetlen egy dolog ment meg bennünket attól, hogy ne rohanjunk újra meg újra fejjel a falnak, az a harmadik elem ebben az imádságban, az a bölcsesség, amivel Isten képessé tesz bennünket arra, hogy az egyiket meg tudjuk különböztetni a másiktól. Ez a hármas imádság, ez így összetartozik. De ennek az imádságnak itt nincs vége. Ami ezután jön, az egy kicsit kifejti, kibontja mindazt, amiért eddig imádkoztunk. A mában élni, élvezni a pillanat örömét, a nehézséget a békességhez vezető útnak tekinteni. A nehézség ebben a rövid imádságban az lenne az, amit mi valószínűleg ösztönösen először szeretnénk megváltoztatni. De van olyan életszituáció, amikor Isten éppen arra vezet bennünket, hogy ezt ne tegyük. Hogyha az én nehézségemen keresztül az ő békessége áradhat ebbe a világba, akkor én nem szeretném megváltoztatni ezt a nehézséget. Nem szeretnék megszabadulni tőle. Nem szeretném kijavítani. A mában élni, élvezni a pillanat örömét. Azért, mert nem tudok mindent megváltoztatni az életemben, ez még messze nem jelenti azt, hogy az életemben nincsen semmi, amit ne lehetne élvezni, amiért én ne adhatnék újra meg újra hálát, ami ne tölthetne el újra meg újra örömmel. A mában élni. Az az ember tudja ezt, aki megkapta ajándékba a megnyugvást, hogy a múltját hátrahagyhatja. Hihetetlen, milyen sokan élnek a múltban. Fájdalmas látni, milyen sokan élnek a múltban. régi sebek, régi sértődések, régi hibák, régi bűnök rabjaként. Amiről itt ez az imádság beszél, az engem a Prédikátor könyvére emlékeztet. Itt írja a Szentíró: edd csak örömmel kenyeredet, és itt jókedvel borodat, mert mindig az volt Isten jó akarata, hogy ezt tedd. Ruhád legyen mindig fehér, és fejedről ne hiányozzék az olaj. Élvezd az életed feleségeddel együtt, akit szeretsz, mulantó életed minden napján, amelyet Isten adott neked a nap alatt, mulandó életed minden napján, mert ez jutott neked az életben. Én most az 50. életévenben vagyok. Márciusban töltöttem be a 49-et. Amikor ezt a gyülekezetünk lelkész kollégák között úgy elmondtam, akkor egy kolléganő, nem csak a feleségem az egyetlen női lelkész a gyülekezetben, van egy másik kolléganő is, ragyogó szemmel odajött hozzám, átölelt és elmondta: akkor ez egy fantasztikus év lehet a számodra, és ez olyan biblikus. Az igazság, hogy én nem jöttem rá, hogy ez milyen tekintetben kellene különösen, mert biblikus legyen, de ő elmagyarázta nekem. Az Ószövetségnek van egy fantasztikus rendelkezése, az elengedés esztendeje. 7x7, 49 évet várjon Izrael népe. Folyik a gazdaság, folyik a mezőgazdaság, folyik a társadalmi élet úgy, ahogy az folyik. De aztán jön az 50., amikor a 49-et betölti. Jön az 50., az az elengedés esztendeje, amikor szabadon engedik a rabszolgákat, amikor elengedik az adóságot, amikor még a szántó, még a föld is megpihenhet. Nem szántják és nem vetik be, hadd pihenjen, hadd nyugodjon meg. És az egész év egy hatalmas, egyéves ünnepként folyik. Az Ószövetség kutatói szerint a zsidóság ezt soha nem tartotta be. Ez azt jelentette volna, hogy 50 évenként lenullázzák az egész gazdaságot, azt pedig senki sem szerette volna. Még a zsidók sem, még hogyha Isten mondta, akkor sem. De, mondta ez a kolléganő, számodra ez az elengedés esztendeje. Legyen ez az életéved, az 50., egy hatalmas nagy ünnep. Próbálkozom. Ezt az évet olyan igazi ünnepként élni. Hamarabb tudtam volna, akkor 12 hónap szabadságot vettem volna ki, ezzel kezdtem volna az egészet. De ez úgy nem tudtam hamarabb, tehát ez maradt belőle. De ettől teljesen függetlenül a Szentírás ismeri ezt. A mában élni, a pillanat kis örömeit élvezni, hálával élvezni, megosztani a férjel, a feleséggel, a baráttal, a testvérrel. Nem egyedül, közösségben, családban. Legyen ez nagy vagy kis család, mindegy. És igen, háború árnyékában is. Akkor sem feladni. Annál inkább megragadni mindazt, amiért hálásnak lehet lenni. Mert nem tudom, hogy lesz-e egyáltalán holnap számomra, vagy a szerettem számára. Elfogadni, ahogy Jézus tette, ezt a bűnös világot úgy, amilyen. Nem úgy, ahogy szeretném, hogy legyen. Hogy aránylag boldog lehessek ebben az életben, és túláradóan örökké boldog veled a következőben. Pszichológusok különösen is szeretik ezt a részét ennek az imádságnak, akkor is, hogyha ez a része már kivágásra kerül sajnos a második kétharmadával együtt. Pszichológiailag nézve, amiről itt szó van, ne legyenek megalapozatlanul magas, eltúlzott elvárásaid. se a világgal, se a másik emberrel, se önmagaddal szemben. Tény az, hogy eltúlzott elvárásokkal mi nagyon-nagyon sokakat boldogtalanná tudunk tenni. És a katasztrófa ebben az, hogy nem csak saját magunkat, a körülöttünk lévőket is. Adj nekem belső megnyugvást, hangzik az imádság, hogy ezt a világot olyannak fogadhassam el, amilyen. Ez egy bűnös világ. Ez egy romlott világ. Ez a világ nem a tökéletes boldogság helye. Nagyon-nagyon sokat kerestem a fordításomban az itt lévő angol kifejezésnek a magyar változatát. Én úgy döntöttem, hogy a legjobban talán ez adja vissza, hogy ebben az életben aránylag boldog legyek. Senki nem akar boldogtalan lenni, egészséges lelkű ember legalábbis nem. De csak gyötörjük magunkat, hogyha a tökéletes, mindent betöltő és töretlen boldogságot ebben az életben el akarjuk érni. Ez a világ nem arra van. Arra teremtetett, csak aztán mi a kezünkbe vettük. Ez a világ alkalmatlan arra, hogy itt a tökéletes, minden zavar nélküli, töretlen, minden másodpercet betöltő boldogságot megélhessük. Ebben a világban hálásak kell, hogy legyünk azért, hogyha aránylag boldogok vagyunk. Az angolban ez áll, reasonably happy. Ez nem azt jelenti, hogy lemondjuk a tökéletes boldogságról. Isten arra hívott el bennünket, Isten ezt meg is fogja adni nekünk. Vele, az ő itt számunkra még elképzelhetetlen közelségében, az ő örökké valóságában. Na ott, túl áradóan, leírhatatlanul és elképzelhetetlenül, és a legkisebb törés, a legkisebb szünet nélkül örökkön örökké boldog. Ez vár bennünket. Erre a világra nézve marad még egy dolog, de erről már szóltam. Istenem, ajándékoz nekem megnyugvást, hogy bízni tudjak, hogy mindent jól teszel majd, ha engedek akaratodnak. Ha nem kívánom megváltoztatni azt, amit te nem kívánsz megváltoztatni. Ha bátran nekiállok dolgozni, munkálkodni, imádkozni, remélni, hogy ha te valamire ezt mondod, ez megváltozhat, és én meg fogom változtatni. Bíz bennem. Ha engedek akaratodnak, biztos lehessek abban, hogy te végső soron mindent jól teszed majd. Akkor is, hogyha nem úgy, ahogy én tettem volna, vagy ahogy én szeretném. Úgy tűnik, ez lesz számomra ennek az évnek az imádsága, az elengedés esztendejének, az örvendezés esztendejének az imádsága. És én azt kívánom mindegyikünknek, nem csak saját magamnak és az én szeretteimnek, önöknek is és az önök szeretteinek. Adjon az Isten nekünk megnyugvást, hogy el tudjuk fogadni azt. Teljes szívből igent mondjunk tudni arra, igent tudjunk mondani arra, amit nem tudunk megváltoztatni. De tudjuk, hogy Isten kezéből van. Hogy bátorságunk legyen, hogy erőnk legyen. Megváltoztatni azt, amire Isten azt mondja, ez nincs kőbe vésve. Nem. Itt van gyógyulás. itt van jövő, itt van út, itt van változás, mert én adok gyógyulást, utat és jövőt. Adjon az Úr nekünk bölcsességet, hogy soha össze ne keverjük a kettőt. Ne pazaroljuk erőnket, reménységünket és hitünket olyan harcokra, amiket nem kell megharcolnunk. És ne nyugodjunk bele olyan dolgokba, amikben nem kell, nem szabad bele nyugodnunk. De mindenek előtt azt kívánom, hogy tegyen az Isten bennünket aránylag boldoggá ebben a világban, és hogy mindannyian kivétel nélkül megtapasztalhassuk majd vele együtt ezt a leírhatatlan, túláradó és örökké tartó örömet. Hiszen ezért halt meg Jézus Krisztus ott a kereszten. Ezért mondta ki. De ne az én akaratom, hanem ahogy te akarod, úgy legyen. Amen. Arra kérem a testvéreket, hogy imádkozzunk együtt. Rengeteg a nyomorúság ebben a világban, és órákon keresztül állhatnánk, térdelhetnénk itt Isten előtt, úgyhogy az általunk tudott szenvedőkért, szenvedésért, annak enyhüléséért imádkozunk. Én már úgy döntöttem, hogy konkrétan semmit sem említek ebből. Arra hívom önöket, hogy imádságunk legyen Níbúr imádsága. Az azt követő egy-másfél perces csendben vigyünk vigyük azt Isten elé, ami most itt van a szívünkben, amit ő a szívünkbe helyezett. És a végén együtt hangosan mondjuk majd el a mi atyánkot. Az imádság mindhárom részéhez maradjunk ülve. Istenem, ajándékozz nekem megnyugvást, hogy elfogadhassam azt, amit nem tudok megváltoztatni. Bátorságot, hogy megváltoztathassam azt, amit tudok. És bölcsességet, hogy megkülönböztethessem a kettőt. A mában élni, élvezni a pillanat örömét, a nehézséget a békességhez vezető útnak tekinteni. Elfogadni, ahogy Jézus tette ezt a bűnös világot úgy, amilyen, nem úgy, ahogy szeretném, hogy legyen. Bízni, hogy mindent jól teszel majd, ha engedek akaratodnak. Hogy aránylag boldog lehessek ebben az életben, és túláradóan, örökké boldog veled a következőben. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mindörökké. Amen.